maga az előadás az tulajdonképpen a Levente tegnapi előadásához kapcsolódik. Hát egészen más léptékben, tehát én egy nagyon pici dologról fogok beszélni, és az időbeli fesztávja is nagyon szűk, vagy kicsit. Jó. Ja, és elnézést kérek, én hát egy ilyen hardcore felolvasós előadással készültem, úgyhogy majd igyekszem helyesen hangsúlyozni. Petőfi Sándor védegyleti dala ugyan nem az iparvédelem ügyének első szépirodalmi reflexiója, hiszen a Pesti Divatlap 1844. évi utolsó számában napvilágot látott költeményt megelőzve jelentek már meg a mozgalmat propagáló verses és szépprózai munkák, de a téma lírai feldolgozásainak sorában kétségkívül megilleti az elsőség dicsősége. Ennél több azonban alig ha, mivel a szöveget, amit egyes feltételezések szerint a mozgalom iránt csak mérsékelten lelkesedő Petőfi, nem annyira saját jó szentából, mint inkább Vahot Imre szerkesztői unszolásának engedve írt meg, és amelyet, ahogy Horváth János fogalmazott, az agitációs versek szavaló prózaisága jellemez, a szakirodalom a költő igazán gyengén sikerült művei között tartja számon. Nem vélekedhetett erről másképp maga Petőfi sem, aki a divatlapbeli közlést követően a védegyleti dalt verseinek egyetlen gyűjteményébe se vette fel. Komolyabb irodalomtörténészi érdeklődést csupán a költemény a mozgalom törekvéseinek király általi jóváhagyásáról szóló záros strófája keltett, mivel az uralkodóba vetett bizalmat kifejező gesztus társtalan jelenség a költői életműben, nem meglepő, hogy többekben felmerült a kérdés, Szigetvár Ivánt idézem 1901-ből, vajon mi lelkesítette fel Petőfit egészen az alattvalói húdolatig, ami csak ez egyetlen egyszer csendül meg lantján. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy az esztétikai színvonalát tekintve valóban nem igazán figyelemre méltó alkotást, az életmű más darabjaival való összevetés és művészi hiányosságainak számon kérése helyett maga eredeti közegében, a védegyleti agitáció kontextusában és abban betöltött sajátos funkciójának megfelelően mutassam be. A védegyleti dal propaganda vers megírásának elsődleges intenciója ezért feltehetően nem maradandó költői érték létrehozása volt, hanem az, hogy közvetlenül és az aktuális helyzethez mérten a lehető leghatékonyabban befolyásolja a közönség magatartását a tárgyát adó kérdésben. Vizsgálódásom elsődleges célja annak feltárása, hogy a szöveg pontosan miként látta el ezt a feladatot, milyen eltéréseket mutat Petőfi verse a védegyleti mozgósítás retorikai apparátusának alkalmazásában a hazaipar támogatására buzdító más exhortációs költeményekhez képest, és ezek a differenciák magyarázatul szolgálhatnak-e az uralkodó jó szándékába vetett bizalmat kifejező verzárlatra. Az 1845 első hónapjaiban, nem megy tovább, ajaj, ez volna az egyetlen fontos diám. Nem tudom, hogy lehetne ezt tovább.
Próbáld meg újraindítani a PPT-t.
Újraindítani a PPT-t. Ja, akkor bezárhatom, ugye? És akkor még egyszer. Látszik, Eszter?
Nem, most csak egy nagy feketeség van.
Aha. Ja, az meg itt van. Elnézést a szerencsétlenkedésért.
Még
a betöltés
közben van a
képét. Ja, hogy azért nem. Aha. Oké. Okay. Hát ezt... igen, csak ezek milyen diák? Valamelyiket válaszol.
Bemutató?
Hát azt ugyanazt csinálja. Hát mondjuk, aha. Aha, oké. Jó. Ez így látszik, ezt?
Most igen.
Oké. Akkor maradok ennél a megoldásra. Szóval, az 1845 első hónapjaiban megjelent, felütésükben a csatadal harci induló műfaját idéző agitációs versekkel összevetve, szembeötlő Petőfi védegyleti dalának kétségkívül lelkesítő, ám harciasnak a legkevésbé sem nevezhető hangvétele. Az előbbiek, a hazafiakat és honlányokat a belföldi piac védelmére serkentő második személy imperatívuszai helyett a költemény többes szám első szemében megszólaló, a szöveg hosszához viszonyítva meglehetősen terjengős expozíciója, a honszereteten alapuló nemzeti egység létrejöttét ünnepli. De nem mutat több harciasságot a folytatás, a védegyleti esprő az ötödik verszakban olvasható parafrázisa, a királyi áldásra appelláló zárlat és a közéjük illesztett, a hazafitól elvárt erkölcsi cselekedet minősítésére vonatkozó, leginkább belső kritikaként értelmezhető tiltó imperatívus, ugye ez a ne beszéljen kezdetű verszak, sem. A későbbi hasonló céllal készült versekhez viszonyítva feltűnően szelíd hang a védegylet retorikai arzenájában rendelkezésre álló eszközök közötti koncepciózus válogatásra utal. Petőfi lemondott annak a már az 1843-44-es országgyűlés vámügyi vitáit is átható, az Országos Egyesület megalapítását követően hírlapi cikkekben és szónoki beszédekben tovább élő krízis retorikának az alkalmazásáról, amely Kossári Domokos szerint a védegylet leghatékonyabb mozgósító eszköze volt. A fennálló vámtörvények hatására, ahogy az Egyesület alapszabálya fogalmazott, a naponként rémítőbben terjedő közelszegényedés örvényébe mindinkább több és több honpolgárnak jóléte, szerencséje, nyugalma fogna sodortatni, és ez az örvény elvégre még nemzeti önállásunkat is eltemetéssel fenyegetheti. A védegylet az egyes polgárok és a hon anyagi végromlásának képét, ennek nyomán a politikai függetlenség elvesztésének lehetőségét, végső soron pedig a nemzethalál rémét, példa erre a Deák Ferenc Zalaszentgróti beszéde, nemzethalál rémét felidézve az ország lakosságát arra buzdította, hogy fogyasztói magatartások tudatos irányításával, az ekkor gyakran használt képpel élve a határokról hiányzó vámsohompókat a házak küszöbén felállítva, a honipar megerősítése érdekében védelmezzék a külföldi áruktól a belföldi piacot. A mozgalom ezzel a hazafias cselekvés olyan új modelljét hívta életre, amely a csatlakozók számára a gazdaság felvirágoztatásában való részvétel, vagyis a hazafiság a fizikai vagy szellemi munkához hasonló békés, fenntartó funkciójának betöltése mellett a honharcos védelmezőjének ettől hagyományosan elkülönült megtartó szerepét és annak étoszát is felkínálta. Míg az utóbbi meghatározó jelentőséggel bírt az 1845-ös agitációs versekben, Petőfinél nyomát sem lenni. A védegyleti dal ehelyett az általa propagált egyesület egy másik sajátosságát emeli ki. A kritikai kiadás a költeményhez fűzött magyarázó jegyzetei szerint a vers első strófái egyértelműen igazolják, idézem, Petőfi egyetértett azzal az érdekegyesítő szereppel, amit a védegyletnek alapítói szántak. És abban az őt más versei, mint a Dáridó után vagy a Magyar Nemzet alapján ekkoriban erősen foglalkoztató diszkordia megszüntetésének lehetőségét ismerhette fel. A védeglet, amelynek rang és nem különbség nélkül minden magyar és erdélyi országi és kapcsolt részekbeli egyenlőjogú tagja lehetett, és amelynek végső célja a Batthyány Kázmér első elnöki beszéde szerint nem más, mint a társadalom különböző helyzetű csoportjait a köztük lévő féltékeny, bosszús, kaján vetélkedés megszüntetésével ugyanazon érdek utáni törekvésben egyesíteni, és őket ugyanazon haza polgáraivá tenni, a teljes társadalomra kiterjedő érdekegyesítés eszközeként és egyben modelljeként határozta meg önmagát. A későbbi exhortációs költemények harciasságával szemben a Petőfi versét bevezető redundáns képsor, a közösséget a világ legszebb láncoként összefűző annak tagjai bűvös karikába gyűjtő honfitűz, a keblek sírboltjaiból új életre kerül hazaszeretett feltámadása, a nemzet sokágra szakadt folyójának egyetlen mederbe terelése, kétségkívül ez, vagyis a mozgalom közösséget egyesítő integratív jellegét hangsúlyozza. Ezt még inkább megerősíti a szövegben az esti parafrázist megelőzően elhangzó kívánság, millió és millió száj és egyetlen hang legyen, amely a lakosság nemesi rendbe tartozó tagjainak 5-600 ezres lélekszámát egy nagyságrenddel meghaladó léptéke folytán nem csupán az Egyesület közvetlen stratégiai céljára, a mozgalom tömegesítételére vonatkozó kvantitatív elvárást kifejező határozatlan számnévként, hanem olyan kvalitatív leírásként is olvasható, amely magában rejti a nemzet új, a rendináció Hungarika keretein túllépő fogalmának deklarálását is. A védelet Batthyány idézett beszéde szerint nem csupán a rendi válaszfalakat bontja le, hanem anyagi érdekeik azonossága által összekötve a magyart és a szlávot, a németet és az olárt, megszünteti a nemzetiségek vallások közti különbségeket és súródásokat is. 1844. decemberében a Pesti Hírlapban megjelent cikkében Tóth Lőrinc is abban határozta meg az Egyesület nemes feladatát, hogy egy széttépet, nyelv, vallás, polgári osztályok tekintetében annyi felekezetre osztott hazában új közös eszmét és érdeket hozzon létre, melyben mágnás és por, magyar és illír, katolikus és unitárius egyesüljen. Ez a patrióta területi alapú feladatértelmezés persze igen gyorsan átadta a helyét a nacionalizált interpretációnak. A divatlapok báli jelentéseiben és divattudósításaiban a honi kelmék propagálása már 1844 végén kiegészült a viselet nemzeti, vagyis magyaros szabására vonatkozó elvárással. Az életképek szombathelyi levelezője pedig november végén, igen sértő kifejezésekkel élve, a német nyelv használatáért rótta meg a maguk védegyleti fiúkját, ekkora már megalapító kőszegélyeket. Idézem. Kár, hogy a jó szomszédok kisé ellenei a nemzetiségnek. Uraim, nem fog ártani önöknél nemzetiségvédegyletről is gondoskodni, mert csupán gyárvédegylet, ha mellette németelem uralkodik kegyeteknél, még nem menti fel az embert a honfiútlanság bűnétől. És engedelemmel legyen mondva, Attilába Zrínyi beöltöztetett majmokat láttunk már táncolni, és bizony sohasem tévedtünk annyira, hogy azért magyaroknak hittük volna őket. Míg Bajza Árpád fiának címzett ébresztőjében, és a két garai az egylet támogatóit kifejezetten magyarként megszólító verseiben, ezt a szöveget Levente is föltette, ez is ennek a példája, kifejezetten magyarként megszólító verseiben nyilvánvalóan megmutatkozik ugyanez a tendencia, addig a védegyleti dal nem csak a magyar szó használatától, hanem a nemzetiségre tett bármiféle utalást is kerülni látszik. Arra, hogy Petőfi kizárólag a védegylet békés, érdekegyesítő törekvéseit hangsúlyozta, feltételezett személyes meggyőződésén kívül az a retorikai szituáció is magyarázattal szolgálhat, amelyhez költeményének, mint propaganda verset alkalmazkodnia kellett. Ez pedig alapvetően különbözött attól, amelyben a későbbi agitációs versek elhangzottak. 1845 elejére a valóban igen gyorsan kiszélesedő társadalmi mozgalom sikeressége a kortársak számára nem látszott kétségesnek. Az életképek február 2. felének eseményeiről beszámoló hírlapi méh rovata diadalmas hangon jelentette be, hogy Kossuth, Tóth Lőrinc, Ötvös és a jelenkor a hírlapi vitákban, idézem, az ellenséget tökéletesen agyonverte, így az ügy papíron egészen nyerve van, és a tagok és filiálék számának ütemes növekedésére, valamint a farsangi időszak támogató bájainak sikerére utalva hozzátette, az életben is meglehetősen. A védegyleti dal ugyancsupán hetekkel korábban, ám még a mozgalom körüli, ahogy az életképek fogalmazott, élet s halálra menő küzdelmek időszakában született, amikor az Egyesület győzelme egyáltalán nem látszott bizonyosnak. Az agitáció elsődleges feladata ekkor az ellenzői oldalról elhangzó vádak cáfolata, és az ezekből fakadó, a lehetséges támogatók egy részét a csatlakozástól elriasztó aggodalmak eloszlatása volt. A gazdaságpolitikai cél és az ennek elérésére választott eszköz észszerűségének kétséges tétele mellett a támadások, amelyek alaphangját Dezsőfi Emil budapesti híradója adta meg, elsősorban arra irányultak, hogy az Egyesületet, mint pártérdeket szolgáló, hirdetett céljaival ellentétben éppen a nemzet és birodalom egységét megbontó mozgalmat mutassák be. Ebben pedig fontos szerepet kapott az agitáció harcias, vagy még inkább erőszakos voltának hangsúlyozása. Már az országgyűlési viták során is elhangzott a panasz, hogy egyes szónokok gyűlölséget hirdetnek, és azokra, akik a védegyletben részt nem vettek, hazafiatlanság bélyegét sütik, és ezzel a vélemény stett szabadságát támadják meg. A mozgalom szociális térre lépésével csak tovább szaporodtak a hasonló vádak. A Nemzeti Újság tolnai levelezője szerint, idézem, az aláírók egész toborzás módjára szedetnek, az agitálók előbb ugyan szép szavakkal csábítják a potenciális belépőket, de ha a közrefogott s megszorított fölütni vonakszik, következnek nyomon a kifizetések, pimasz, hazafiatlan, becsfelen, esztelen, de még huncfut címek is, urak történteket írom. A számos bírálat szerint, megint idézem, a pusztán szociális téren működő egyesületek eszméjével homlokegyenes ellenkező, kirekesztő, a hazafiakat ellenséges táborokba kényszerítő stratégia azt a gyanút keltette, hogy a védegylet célja valójában nem a vámkérdés törvényi rendezésének elérése és a nemzet egyesítése, hanem, megint idézem, az erőszakrai appelláció, és a mozgalom csupán azon párt érdekeit szolgálja, mely politikai kérdéseinkben türelmetlen rombolásával hazánk haladási sima ösvényén is gátul, árkokat rugdala ki. Az alapszabály 74. a megyei bizottságok kötelességeiről szóló, azoktól egyebek mellett a belépni vonakodók megnevezését is kérő paragrafusában Dezsőfi nyomán többen az ellenvéleményűek pellengére állításának nyilvános megszégyenítésének szándékát, a morális erőszak, terrorizmus és zsarnokság titkos rendőri módszereket idéző eszközét látták. Mindez pedig, ahogy azt maguk a védegylet kritikusai is kiemelték, sokakat elriaszt, s így nyilvánvalóan árt az ügynek. A mozgalom defenzív pozícióba kényszerült pártolói a vádakra Petőfihez hasonló stratégiát követve a harciasság elhallgatásával és a védegylet egyesítő és ártatlan jellegének kiemelésével reagáltak. Pest megye 1844. novemberi közgyűlésén a magát a békés útoni haladásnak barátjaként jellemző Kossuth elsősorban az előbbiekhez hasonló, a helyszínen is megfogalmazott aggodalmak eloszlatására épített beszédével nyerte meg a védegylet számára a testület támogatását. Hasonlóan járt el Pesti Hírlapbeli cikkében Tóth Lőrinc is. A gyanúsításokat, amelyek miatt, mint írja, sokan szörnyeteget látnak a tiszta és becsületes arcú békés és törvényszerű egyesületben, azzal utasítva vissza, hogy annak célja csupán a széttagolt csoport érdekek a közjavát szolgáló egyesítése, mi ellen, nézem, senkinek sem lehet kifogás, aki a haza boldogulását kívánja. Tagjaitól az egyesület nem kér többet, mint azt, ami minden hazafitól elvárható, hiszen homlokára nincs egyéb írva, mint hazámat jobban szeretem, mint a külföldet, anélkül azonban, hogy a külföldet is gyűlölném. Ez utóbbi kitétel már csak azért is fontos volt, mivel a mozgalom célkitűzéseivel, azok gazdasági észszerűtlenségén túl, a védegylet kritikusai szerint a valódi probléma éppen az volt, hogy azok, idézem, nem is a szoros értelemben vett külföld ellen irányultak. A védegylet tetleg kizár minden örökös tartományokat magyarhon és a kapcsolt részeken kívül. Ami azon túl, hogy a fennálló erőviszonyok miatt gazdaságpolitikai tekintetben értelmetlen próbálkozás, azért sem támogatható, mivel az anyagi érdekegység megbontásával a birodalom minden egyéb tekintetben széttagolt népeit az uralkodó azonossága, vagyis a fejedelemegység mellett egymással összefűző egyetlen köteléket tépi el, vagyis diszkordiát idéz elő, ezzel pedig az állam stabilitását veszélyezteti. Nem véletlen, hogy Kossuth Pest megye közgyűlésén a Budapesti Híradóban október 30-án közzétett nyílt levelének gondolatmenetét elismételve igyekezett eloszlatni azok a aggodalmait, idézem, kik ezen egylet eszméjében az örökös tartományok túli még szorosabb elkülönzésre való törekvést rejleni képzelnek. Ezzel ellentétben éppen azt állította, hogy honunk ipar tekintetében az örökös tartományokhoz egyenlő állásra vergődvén megszűnődik közöttük az eddig uralkodott féltékenység, mi csak szorosabb egyesülésre vezethet, annyival inkább, mivel rendszerint az anyagi tekintetbeni egyesülést a szellemi is szokta követni. Petőfi költeményének az uralkodói áldásra appelláló zárlata tökéletesen illeszkedik a védegylet körül vitáknak ehhez a stádiumához. Fekete Sándor a királyra utaló jó atyánk megnevezés elé helyezett valóban módosító szó miatt a strófában rejtett gúnygyanító Pándi Pállal vitatkozva azt, mint az egykorú közhangulatba teljesen beleillő, s legfeljebb a megfogalmazás ötlettelensége miatt kárhoztatható politikai nyilatkozatot értékelte. Ennél azonban valószínűleg egy kicsit többről van szó. Az uralkodóra, mint jó atyára hivatkozás ugyanis egyáltalán nem volt része a védegyleti agitációnak, ellenben igen gyakran éltek vele a mozgalom ellenzői. Így többször előkerült az egyesület támogatásának kérdését tárgyaló, a VER születésének idejében zajló megyegyűléseken, mégpedig olyan retorikai eszközként alkalmazva, amely összefoglalta és erős érzelmi töltettel látta el a mozgalommal szembeni vádakat. Az uralkodót sokgyermekes családfőként, mint annyi népek és országok atyát ábrázoló konvencionális képből kibontott gondolatmenet ebben az esetben elsősorban arra szolgált, hogy a vámügyi kérdés tárgyalását a következő országgyűlésre halasztó, az ellenzék által sérelmezett királyi leiratot a szülői szeretet és gondoskodás megnyilvánulásaként mutassa be. Eszerint a szövegben, melynél fejedelmi nyilatkozat nem is lehetne szelídebb, atyaibb és kérlelőbb hangulatú, az uralkodó egyértelműen kinyilvánította, hogy az ország gazdasági helyzetének problémáját rég atyai szívén hordja, hogy az fölséges gondjainak fő tárgya, s hogy a védegyet céljaival is egybehangzóan érdekeinket az ausztriaiaknak nem szubordinálni, hanem velük koordinálni szándéka. Ám felelős családfőként minden gyermeke, így idézem, többi örökös tartományai iránt is igazságos kíván lenni, ezért egyikük szeszélyének engedve nem hozhat elhamarkodott döntést. Avagy tette fel a kérdést a Tolna megye decemberi közgyűléséről beszámoló szerzője, annyi bonyolódott igények őrje eligazítója egy pozsonyi kívánatra hevenyőzhet-e, vagy nemzeti dolgok megérésének ideje csak az, mint a töké. A döntés elnapolását éppen a sajátos magyar igények figyelembevétele indokolja, hiszen az uralkodó az ügyet, nézem, reánk nézve csak konstitucionális szempontból akarja elintézetni. A bölcs és jóindulatú szülő iránymutatásának makacs megáltalkodottsággal ellenszegülő gyermek pozíciójába állított védegylet, amely, és mit idézem, a legfontosabb ügyet a konstitucionális ösvényről leterelni, és nem préter, hanem antikonstitucionális úton barangolva és dacolva, itt az idézet vége, vagyis a törvényes útról letérve akarja keresztülvinni, nem csak a család, a birodalom békéjét dúlja fel, hanem önön érdeke ellen cselekszik. Visszaélve atya türelmével, annak jogos haragját felidézve egyrészt közvetlen céljának elvétését kockáztatja, s a fejedelem, mint felőle egyébként feltenni vakmerőség, dacnak dacot szegezne ellenébe, és minden hatalmában álló eszközöket használná az egylet céljainak meghiúsítására, nem menne minden entuziazmus és erőlködés párába? Másfelől az egész nemzet a birodalmi családon belüli jogait játszhatja el. Nem siettették így bizonyos urak konstitúciónkat végfeloszláshoz? Annak lehetősége, hogy az uralkodóra valóban jó atyaként utaló sor, mint Pándi Pál vélte Petőfi versének egyetlen rejtett értelmű része, és a lojálisnak tűnő nyilatkozat mögött valójában a költő későbbi királyellenes állásfoglalásaival harmonizáló, ironizáló bújnyos intenció rejlik, ugyan nem zárható ki teljes bizonyossággal, ám a konvencionális frázis a szövegbe való beemelésének gesztusa az 1844-es viták közegében ennél egyértelműbb jelentéssel és funkcióval bírhatott. Innen szemlélve az nem más, mint az ellenfél fontos retorikai fegyverének elbirtoklása, a benne rejlő érzelmi effektus és a belőle kibomló argumentáció a védegyleti agitáció szolgálatába állítása. Annak egyértelmű kinyilvánítása, hogy az 1843-44-es országgyűlésen a vámügyi kérdés rendezésének igényét kifejezetten közjogi problémaként felvető ellenzék törekvéseit szociális téren folytató mozgalom továbbra is a törvényes kereteken belül kíván maradni. Mivel az uralkodói szentesítés a közjogi kérdés egyetlen kedvező, törvényes eszközökkel és békés úton elérhető megoldását jelentette, az ebbe vetett bizalom hangoztatása kétségkívül hasznos agitációs eszköznek tűnhetett az egyesület céljai és eszközei miatt aggodalmaskodó bizonytalanok megnyerésére és a támogatói kör kiszélesítésére. Azt, hogy erre a november 7-i királyi leíratot követően is szükség lehetett, Kossuth a Pesti megyegyűlésen való felszólalásának már említett esete is igazolja. Az első sorban a két egyek eloszlatását célzó szónoklat igen sikeresnek bizonyult. A teremben, idézem, nem volt senki, ki az eszmét általában ellenezte volna, egy szónok pedig, bevalván beszéde elején az előtti hibás véleményét az egyletről, és előadva az okokat, mik őt annak pártolásától eddig visszatartóztatták, kijelenti, hogy most Kossuth Lajos táblabíró által teljesen felvilágosítatván azt ezután tetlek pártolandja. Kossuth indítványának elfogadásával kapcsolatban mindössze egyetlen kiegészítés hangzott el, idézem, egy szónok által csupán azon kívánság terjesztetett elő, hogy feliratban kéressék meg ő felsége a védegylet pártolására. A bizonytalanok megnyerése mellett a záró strófának egy további az agitáció tekintetében szintén nem mellékes funkció is tulajdonítható. A verszak egyfajta szillogizmusként vagy entümémaként is olvasható, amelynek két premisszájából a király a honatja, a király jó atya szükségszerű konklúzióként következhet az uralkodói jóváhagyás prognosztizálása. Ez pedig egyet jelent a hazai piac védelmét, ezáltal az ipar fejlődését szolgáló vámszabályok törvénybeiktatásával, vagyis a mozgalom céljainak elérésével. A strófa ebben az értelemben nem, vagy nem csupán az alattvalói hódolat konvencionális kifejezésére, hanem, ahogy az egy agitációs verstől elvárható, legalább ennyire a megszólított közösség lelkesítésére is szolgál, hiszen a vers logikus zárlataként felmutatja az első strófákban ünnepelt összefogás és a hazafiúi kötelesség teljesítésének értelmét, a győzelem bizonyosságát. Bárhogy vélekedett is Petőfi a védegyletről, a szöveg a pillanatnyi vita szituációhoz alkalmazása, az ennek megfelelő érvel és következetes végigvitele az agitációs cél és retorikai feladat komolyan vételéről árulkodik. Ilyen értelemben pedig a költői műként igazán sikerültnek, invenciózusnak, maradandó értékűnek valóban nem mondható védegyleti dal a maga efemer funkcióját kétségkívül betöltő, vagyis jó propaganda vers. Köszönöm szépen!